Kedves testvérek, visszatérünk az egyházatyákhoz, de szeretném időszerűsíteni a mai mondani valómat méghozzá a közelgő pünkösd miatt. Szeretnék szólni Szent Efrémről, akinek jelzője, hogy a Szentlélek hárfája, vagy a Szentlélek hárfása, és hát egy régebben hallott szerzőnek, Szent Atanáziosznak a Szentlélekről szóló munkájából, mivel itt van már pünkösd ünnepe, olvasnék fel egy nagyon rövidke kis szemelvényt. Annak idején volt szó Szent Atanáziosról, aki Alexandriának az a püspöke volt, akit legalább 7-szer száműztek a az érseki székhelyéről, nagy hitvallója volt Krisztus istenségének, de ugyanígy a Szentlélek istenségének is. Térjünk vissza Szent Efrénre, akinek a neve a más nem azért nem ismeretlen, mert van Magyarországon Szent Efrém kórus, mely innét vette az eredetét görög katolikusoknak férfi kórusa, és már előre mondom, hogy terveink szerint június 27-én a Kalocsai Székesegyházban fognak énekelni. Ki volt ez a Szent Efrén, aki kortársa volt Atanáziosznak, mert Efrén 306-ban született, és meghalt 373-ban, míg Atanázius 295-ben, de egy évben haltak meg 373-ban. Szent Efrém szíriai egyháznak a kiválósága. Az a Szíria, amelyik ma is olyan sokat szenved, az egy ősi állam, és az a mai Törökországnak a keleti részén helyezkedett el, Nizibisz városában született 360-ban, ma is megvan, mert ma török nevet visel, és nem lehessen tudni, hogy keresztény szülőktől származik-e, vagy az apja pogány volt-e. Kétségtelen, hogy 18 éves elmúlt, amikor megkeresztelkedett, de előzőleg hosszú ideig a városnak a püspökénél bizonyos Szent Jakabnál tanult. És 18 éves volt, amikor megkeresztelkedett, mellette fölnevelődve, lehet azt mondani, hogy segítő társa volt. Még nem volt semmilyen egyházi fokozata, de már elkísérte őt a nicei zsinatra 325-ben Szent Jakab püspököt, nem Szent Jakab, csak Jakab püspököt. Elkísérte, és utána nem sokkal, ez 325-ben volt, 28-ban pedig diákonussá szentelte, és az is maradt egész életében. Nem tudjuk, hogy szerzetes voltam, hiszen keleten a szerzetesség igen eleven volt, ő is egy ilyen Afarát nevű férfi gyülekezethez tartozott, amelyben olyan férfiak voltak, hogy vagy még nem voltak házasok, vagy valamiképpen már a családjuk felnevelésével oda betértek ebbe a közösségbe, és hát ő is azokat ismerte. De mindvégig vállalta a celibátus életformáját, és így is halt meg 373-ban, de akkora már lakóhelyet változtatott, arrébb ment a mai Törökországban, Urfának hívják azt a várost. Egyesek szerint ez azonos Úr városával, ahol nét a Biblia szerint elindult Ábrahám. Vajon miért költözött el Szent Efrém, aki már ott is Nizibizben elkezdte a kateketikai iskola vezetését, és vezette Edesszában is, mert az volt annak a mai Törökország területén lévő városnak a neve egyébként. Másik Edessa is van ókori Görögországban is, hát ezek ilyen ismétlődő nevek voltak, de azért került el abba a városba, mert 363-ban a perzsák a római birodalmat visszanyomták nyugati irányba, és kénytelen voltak feladni azt a határmenti városukat, hiszen már ekkor a római birodalom küzdött a népvándorlással, már akkor elkezdődött, tehát nem, mi már csak a vége voltunk, azt lehetne mondani, Európában a népvándorlásnak, és ez kicsit hasonlított a mai afrikai tömegekhez, amelyek elindultak ilyen vagy olyan okkal, de ők általában hódító okkal a perzsák. És ezért a beljebb lévő, védettebb Edesszába ment, ami a római birodalom fennhatósága alatt állt. És ezzel utaltam is arra, hogy a Perzsiával határos vidék a Perzsia szellemi életét méghozzá gnosztikus formába átvette. Valószínűleg a napkeleti bölcsek is Perzsiából jöttek, azon a tájon nagy divat volt az asztrológia, ami talán asztronómia is volt, tehát abban az időben nem lehetett tiszta ilyen csillagászatot, csillagjóslás nélkül elképzelni, de vele együtt mindenféle ilyen gnosztikus, eretnek szekták is burjánoztak. Hát ugye ma is mennyi ember hisz a horoszkópban, a nap, meg a csillagok állásában, és hát vannak is olyan újságok, amelyek mindig bemondják, hogy a maga horoszkópja szerint ezen napon ezt meg azt kell csinálnia. Akkoriban pedig még inkább így volt, és ilyen vallási tartalmat is kapott, ez is volt egy ilyen asztrológiai eretnekség. Ezzel is sokat küzdött. Aztán Perzsiában támadt föl az úgynevezett maniheizmus, egy mani nevű emberhöz kötődött, aki azt mondta, hogy az Isten megjelenítődése ebbe a világba, az emanációja, ő jött az Istentől erre a földre, nem a Jézus Krisztus. És nagyon furcsa tanai voltak, érdekes módon, hogy ilyen abszolút testellenesség, ami összekötődött nagy rigorizmussal is, az nem jelentette azt, hogy ő maga vagy ott a környezete teljesen aszkéta életet élt volna, de ezt hirdették. És ez beszivárgott azért a kereszténységbe is, hiszen gondoljunk arra, hogy a nagy Szent Ágoston is küszködött a maniheizmussal. Az nem hídbeli, hanem erkölcsbeli eretnekség volt. A hídbeli eretnekség volt az arianizmus, amelyik Jézus istenségét tagadta. A maniheizmus az pedig erkölcsi eretnekség, amelyik tagadta a testet. Tagadta azt, hogy annak a testnek van szerepe az ember üdvösséget munkáló életében, hanem egyáltalán rossznak tartotta. Sokkal rosszabbnak, mint lehetne azt mondani, hogy a nyugati filozófiában a plátói, ahol van a lélek, aztán alig várja, hogy kiszabaduljon a test börtönéből, ezek gyűlöletessé tették a testet, a maniheisták. És hát ezzel is küszködött, tehát azt lehetne mondani, hogy az élete, egész élete az eretnekségekkel harcolt. Nagy bánata volt az, hogy Voltak olyan egyházatyák, akik azt mondták, hogy ó, hát a Nizibisz az egy eretnek, viperafészek, meg még Edessa is. És ő ezért bánkódott, hogy egy olyan egyházközségbe katekéta, amit mások eretneknek tartottak, holott ő ezekkel küzdött a maga irodalmi tevékenységével. Amikor elmenekülnek, azt is megénekli hős énekekben. Valahogy úgy, mint a mi Tinódi Sebestyénünk. Mert mind a mai napig a szír irodalomnak talán a legkiválóbbik a Szent Efrén. Mind a mai napig. És hát ezt mi azért ismerjük kevéssé, mert egyrészt hát a kelethez tartozik, másrészt nehéz lefordítani a verseit. Pedig ő már metrikus volt, tehát ismerte a rímes verselést, ha nem is az időmértékeset, amit a latin irodalom használt elsődlegesen, de volt egy ilyen keleti ritmusa neki, mert rájött arra, hogy a ritmikus dolgokat könnyebb megjegyezni. Hát a színészeknek is egy verset sokkal könnyebb megjegyezni, mint egy ugyanolyan terjedelmű prózát. És önálla a költészet és a teológia teljesen összefonódott. Írt azért prózai műveket is, de még a prédikációinak is volt ilyen ritmikus fajtája, és akkor még fokozta ének és formába. Nem véletlen, hogy a Szent Efrém kórus tőle vette a nevét, mert rájöttek arra, ha vers és ének, és úgy tanulja meg valaki, akkor a legjobban rögzítődik az emberi emlékezetbe. Ezért van az, hogy az egyszerű emberek is, legalábbis régen, nagyon sok nótát tudtak, mert a kettő kapcsolódott az emlékezetbe, valamiképpen a vers meg volt zenésítve. És hát így adta elő a teológiáját is, de előadta mindennapokat is, mert ő aztán megírta a perzsa háborút, megírta azt, hogy menekülnie kell, megírta a kornak az eseményeit, a hitágyó Juliántól kezdve, ami volt, de elsődlegesen teológiát művelt. És direkt fölütöttem azt a 24 kötetes világirodalmi lexikont, hogy mit ír róla. A kommunista időkben, még a 70-es években kezdték azt a hosszú sorozatot, nagyon elismerőleg, igaz, Timko Imre írta, de nagyon elismerőleg írtak Szent Efrémnek az irodalmi szerte ágazó munkájáról és a himnuszairól. Hát én ebből majd fogok azért egy-két versecskét olvasni. Annak kétféle formája volt, amit memráknak hívott, egyik az olvasásra való volt, a másik a madarás volt, az az énekes volt. És hát azt kórusok zenével, énekkel együtt kísérték. A próza írásai között nagyon kimagaslik több szentírás kommentárja, méghozzá egy úgynevezett Ditassarionnak, Tacianusnak a Ditassarionja. Mi ez? Tacianus egy szír ember volt, aki elvetődött Rómába, de még a második századba. Tehát ő előtte jóval. És ott Rómába megtért, keresztény hitre tért. De nem felejtette el a szír anyanyelvét. És hogy megkönnyítse, már akkor megvolt a kánoni evangéliumok, megvoltak a négy, az csinált belőle egyet. Egyébként magyar földön is volt ilyen, én magam is láttam, 20. század elején, most meg nem tudom mondani, hogy melyik ilyen hitbuzgó páter készítette, hogy összevonta a négy evangéliumot. Minden lényeges dolog benne volt, és odaadták a egyszerű embereknek, hogy ezt olvassák. Hát ilyen, ez volt a Ditassarion. Tehát mindenben nem volt abban semmi csalás, csak összerakta a négyet. És ahhoz ír például egy kommentárt, hanem csak egy bevezető részét olvasom el, hogy hogyan gondolkodik ő a Szentírásról, mert teológiailag is nagyon jó képzett ember volt. Tehát ő a keleti teológiának, mert mivel keleten, ahogy más alkalmakkal mondtam, magas szintű volt a teológia, ő rá is hatással volt. Egy azonban biztos, hogy azok a viták még érintetlenül hatták, amikor például Krisztus istenségének, hogy természet, személy, meg ezeket, ugye ez a görögből került át, ezt úgy nem részletezi, de más szavakkal kifejezi a lényegét. Egyébként a verseit, írásait nagyon hamar görögre és örményre lefordították. Így került bele az ortodox liturgiába. Úgyhogy az ortodox liturgia, amit mai napig használnak a szláv területeken, maguk se tudják sokszor megmondani, hogy melyik rész származik Szent Efrémtől, mert annyit írt. Tehát nem tudják pontosan, nagyon sok nevesítve van, de nagyon sokról nem is tudják pontosan. Illetve aztán ebből kiindulva voltak olyan szerzemények, amiket hozzákötöttek a nevéhez. A Dicesarianhoz írja, ki tudna, Uram, egészen belehatolni értelmével, csak egyetlen kinyilatkoztatott titkodnak is mélységébe. Több az, amit fel sem fogunk, mint az, amit megértünk. Épp úgy, mint amikor egy szomjas ember iszik a forrásból, mert hiszen a hittudósok tanítása szerint Isten igéjét nagyon sok szempont szerint lehet vizsgálni. Isten az ő igéjét sok színben adta elénk, hogy ki, amit fel tud fogni belőle, azt tanulmányozza. Különféle kincseket rejtett bele az igébe, hogy mindegyikünk gazdagodjék azzal, amit megtalál benne. Nagy Szent Gergely így mondja, hogy olyan óceán az Isten igéje a Szentírás, amiben a kisbárány is talajt ér, és az elefánt is úszni kényszerül. Magyarán a kisgyereknek is lehet bibliai történeteket mondani, és meg is érti, viszont teológiát lehet magas fokon a megváltásról, a kinyilatkoztatásról, Szent Pál leveleiről írni. Hát így folytatja. Isten igéje az az életfája, amely mindegyik ágán áldott gyümölcsével kínál téged, épp úgy, mint az a szikla a pusztában, amelyik úgy nyílt meg, hogy minden oldaláról adta lelki italt, utal a Ószövetségre. Ettek a lelki eledelből, mondja az apostol, Szent Pál, és ittak a lelki italból, a korintusi levélben. Ha tehát valaki a drága kincsek valamikéből részesül, sose higgye, hogy Isten igében csak az az érték van, amelyre ő talált rá, hanem inkább tartsa nagy értéknek azt, hogy a benne levő sok kincs közül ezt az egyet is megtalálhatta. Nehogy silánynak is terméketlennek tartsa, és nehogy lenézze az Isten igéjét azért, mert ő csak ezt a kis részt ismerte meg, amelyre rátalált, hanem inkább magasztalja Istent az ő igéjének kimeríthetetlen gazdagsága miatt, amit ő felfogni nem is tudhat. Örülj annak, hogy Isten igéje legyőzött téged. Tehát, hogy nem értettél meg mindent. Örülj annak. És ne szomorkodj, amiatt, hogy felülmúlt téged. Aki szomjas, az örül, amikor iszik, és nem búsul azon, hogy nem bírja kinni az egész forrást. Elégítsek ki át szomjadat a forrás, de te szomjúságodat ki nem eríts az egész forrást. Hiszen ha kielégíti szomjadat a forrás annélkül, hogy teljesen kimerült volna, akkor majd később megszomjazva ismét ihatsz belőle. Viszont ha szomjúságod az egész forrást kimerítette, akkor az is kiszárad, és így egy győzelmed a saját károdat okozná. Adj tehát hálát azért, ami neked jutott belőle, de ne szomorkodj el felett, amit még ott marad benne, oly bőségesen. Amit kaptál, s amire rátaláltál, az a te részed. S ami még benne maradt, az pedig a rád váró örökség. Amit ebben az órában az emberi gyarlóságot miatt nem tudtál belőle megkapni, megkaphatod majd máskor, ha hűségesen kitartasz a keresésben. Meg se kísérelt hát oktalanul egyszerre kínni azt, ami képtelenség. Egyszerre kínni viszont egy kicsinséget tudatában, abban ne hagyd azt, amit csak lassan és apránként tudsz kortyolgatni. Tehát ez arra is jó példa, hogy valaki azt mondja, én pedig megismerem a Bibliát, előveszi neki el az Ószövetségnek, nem érti, ott hagyja. Hanem kortyonként kell mondja ő, mint a jó bort magunkhoz vesszük, mint a kortyonként. Ugye Babics is írja, mikor elment egy színházi darabra, Shakespeare-t hallgatta, azt mondja, ez dezagyvaság. Igaza van Tolstojnak, hát ebben minden van. Királygyilkosság, szerelem, minden van benne. Aztán rájöttem, és a Biblia hasonlatára. Ezt kortyonként kell meginni, mint a jó bort. Hogy elég egy kis részt elolvasni, és azon elgondolkodni. Hát ez a ditasszarion. És hát a versei pedig, amilyen fordításban megvannak, valamit vissza tudnak adni az ő nagyságából. De mindig benne van a paradoxon a verseibe, illetve a mély teológiai tudás, ami például, amikor a Szűz Máriát dicséri, hogy ő lett Jézus anyja, váltakoztatja benne a két természetet. Jézus két természetét. Ugye, mind a Dante is mondja a Szűz Máriára, hogy te fiad anyja. Ugye, mikor meg, hogy a ura a fia. Mert istensége szerint az ura, emberi természete szerint anyja. No, így ír. Az Úr jött el benne, hogy szolgává legyen. Az ige jött el benne, hogy méhében elhallgasson. A villám jött el benne, hogy elcsendesedjék. A pásztor benne jött el, és itt van a bárány, aki hangtalanul sír. Mert Mária méhem minden szerepet felcserélt. Aki mindeneket teremtett, a sajátjába érkezett, mégis szegényen. A magasságbeli jött el benne, de alázattal lépett be. A ragyogás jött el benne, de az alázat ruháját öltve magára. Aki mindenfelett rendelkezik, megismerte az éhséget. Aki mindenkinek szomját oltja, megismerte a szomjúságot. Mezítelenül és mindentől megfosztva született meg tőle ő, aki minden dolgot szépségbe öltöztetett. Mi értjük, mert itt a Jézus Krisztus két isteni természetét cseréli. Szóval van egy olyan himnusza, amiben összeköti Ádámot a paradicsomban, és a második Ádámot az Eukarisztiában, azaz Jézus Krisztus. Ezt írja. A kerub kardjával zárult le az élet fájához vezető út. De a népek számára ennek a fának ura önmagát adta táplálékul. Saját magát az eukarisztikus áldozatban. Édenfáj táplálékú szolgálta az első Ádámnak, számunkra a kert kertésze személyesen lett táplálékká lelkünk számára. Valóban, mindannyian eltávoztunk Ádámmal a paradicsomból, aki maga mögött hagyta, most, hogy a kard elvétetett, ugye a paradicsomtól a kerub kardja, ott a kereszten a lándzsa által tudtunk visszatérni oda. Jézus oldalából víz és vér folyt ki, a megváltásunk beteljesedett. Tehát ahhoz, hogy ezt valaki megértse, a teológiát is ismernie kell. Aztán az eukarisztiáról mi összehasonlítja? A te kenyeredben rejtőzik a lélek. Azt mondjuk, hogy a eukarisztiában azért lehet ott a Jézus, mert a Szent Lélek teszi azzá a pap szavára. Ezt hívjuk epiklézisnek. A te kenyeredben rejtőzik a lélek, amelyet nem lehet elemészteni. A te borodban van a tűz, amelyet nem lehet meginni. A lélek a kenyeredben, a tűz a borodban. Íme, ajkaink befogadják egy csodát. A szeráf nem tudta a parazsat ujjaival érinteni. Utal arra, hogy Izaiás megtisztítja, és fogóval fogja meg a parazsat, hogy elvigye, amelyet csak Izaiás ajkához kellett érintenie. De az ujjak nem ragadták meg, az ajkak nem nyelték le, de az Úr nekünk megengedte, hogy mindkettőt tegyük. A tűz haragosan szállt le, hogy megfenyítse a bűnösöket, de a kegyelem tüze leszállt a kenyérre, és ott is maradt. Az embert elpusztító tűz helyett tüzet ettünk a kenyérben, és új életre keltünk. Ugye, tele van teológiai utalásokkal és paradoxonokkal. 1373-ban, csak önmagában 373-ban, előtte nagy küzdelmek folytak a városban, Edesszában, mert Valens császár erőnek erejével erőtette az arianizmust, Krisztus istenségi tagadó vallást. És akkor mondott az ottaniaknak, hogy legyen a császári a város, a palotáink, kertjeink, ha kell a vérünk is, de ittünket sose hagyjuk. És kéri Jézust, hogy áldja meg a híveket, akik kitartanak a hídbe. És közben kitört egy nagy pestis járvány, és ő a pestis járvány következtében veszítette az életét, mert azokat ápolta. Keleti egyházban egy napi és főként nagybőjti imádságot szoktak tőle idézni, amit én is elmondok. Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram és Királyom, add, hogy megismerjen bűneimet, s meg ne ítéljen fele barátomat, mert Te áldott vagy mindörökké. Szép imádsága Szent Efrémnek. Meghagyta végrendeletileg, hogy halála után 30 nappal mondjanak gyászmisét. Hogy miért, én nem tudom, de azt tudom, hogy Magyarországon sok helyütt volt olyan hagyomány, Még Valkónissal káplán voltam, ahol nem csak a temestés alkalmával, hanem a 30. napon is mondtak szentmisét. Lehet, hogy ide vezethető vissza. Hogy ő kérte azt, hogy a 30. napon is mondjanak érte szentmisét a hívek. Tehát innét lehet látni, hogy a halottakért felajánlott szentmise az nem középkori találmány, hanem ókori. Amikor a halottakért felajánlották, ugye, főként a reformáció idején vált kérdésessé, hogy lehet-e miséket mondatni a halottakért, hát itt a jó példa arra, hogy ő maga kérte, akár csak Szent Ágostán is kérte, hogy az Úr oltáránál emlékezzenek meg az édesanyjáról. Hát ennyit Szent Efrémről. Kis időt hagyok most alexandriai Szent Atanáziuszra, akiről annak idején elég sok szót mondottam, hiszen fordítottam rá hittanórát a nagy küzdő egyházatjára, aki hitvallója volt Jézus Krisztus istenségének, és ezért többször, hétszer is elűzték székvárosából. De ugyanígy a Szentlélek istenségének is, hogy a Szentlélek isteni személy, és ő maga is Isten. Ezt jóval később a konstanti zsinaton dogmatizálták, mondták ki hittételként, de a keresztény nép annak előtte is hitte és hirdette. Hirdett itt egy bizonyíték rá, hogy amikor ő bujdosott számüzetésben, akkor egy püspök levél útján bizonyos tumuszi püspök Szerapion kérte azt, hogy ugyan már írjon egy eretnekség ellen, méghozzá a Szentlélek eretnekssége ellen írjon. És ő írt egy művet, 4 levelet küldött el Szerapionnak. És a levelek közepette ott írja, hogy azt mondja, noha pusztában vagyok, az igazságtól eltérőek szemtelensége miatt mégis leírtam ezt a néhány gondolatot. Én csak itt mutatom, a 447. oldalon sűrűn írt hitvallás eltart egészen, vagy az 500. oldalig. Ezt a néhány sűrűn írt levelet mondja, vagy néhány gondolatnak mondja ezt a néhány gondolatot. Na én ebből idéznék, amit lévén közeledő pünkösd ünnepe a Szentlélekről mond. Hát itt elemzi a Szentlélek bibliai neveit, a Szentlélek tulajdonságait, hogy nevezhetjük a lelket kenetnek, pecsétnek, ugye veszi a szentírási utalásokat, és akkor továbbiakban ezt írja. Azt is olvashatjuk, hogy a lélek által leszünk mindnyájan részesei Istennek. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek? Aki lerontja az Isten templomát, azt elpusztítja Isten. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok. Ezt a Szent Pál leveléből, a korintusi levélből idézi. Aztán folytatja. Ha a Szentlélek teremtmény volna, semmilyen közösségünk nem lehetne Istennel ő benne. hanem teremtett lénnyel kapcsolódnánk össze. És az isteni természettől idegenek lennénk. Hiszen semmilyen szempontból nem részesülnénk abból. Most tehát, amikor Krisztus részesei és Isten részeseinek hívnak bennünket, világosan bebizonyosodik, hogy a bennünk levő kenet és pecsét nem a teremtett dolgok természetéhez tartozik, hanem a fiú természetéhez, aki minket a benne levő lélek által összekapcsolt az atyával. Ezt tanította nekünk János. Ahogy már az előbbiekben említettük, amikor azt írta, abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, ő meg bennünk, hogy lélekből adott nekünk. Ha a Szentlélekben való részesedéssel az isteni természet részeseivé válunk, értelmetlenséget beszél az, aki a lelket teremtményi és nem isteni természetűnek tartja. Ezért is, akikben ő jelen van, azok istenivé válnak. Ha pedig istenivé teszi ezeket, kétségtelen, hogy az ő természete isteni. Még világosabb érv csendül fel ennek az eretnekségnek a megsemmisítésére a már idézett 103. Zsoltárban. Ha elveszett tőlünk a lelket, elfogynak is, a porba visszatérnek. Ha kibocsátod lelked, fölélednek, s megújítod a föld színét. Ezt szoktuk a Szentlélek hívásban mondani, hogy újíts ki lelkedet, és minden életlek él, s megújítod a föld színét. Pál ezt írja Titusnak, a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdője által, aki Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk. Ha tehát az Atya az ige által a Szentlélekben teremti és újítja meg a mindenséget, miféle hasonlósága vagy megegyezősége lehet a teremtményekkel annak, aki teremt? Hogyan lenne teremtmény az, akiben a mindenség létrejött? Az eféle istentelen beszédet nyomban követi a fiú elleni káromlás is, mert akik a lelket teremtménynek tartják, következésképpen azt is állítják, hogy teremtmény az ige, aki által a mindenség lett. A fiú képmásának mondják a lelket, és az is, akiket ugyanis előre ismert, azokat előre rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így, mivel ők is megvallják, hogy nem teremtmény. Nem lehet teremtmény az ő képmása sem. Hiszen amilyen a képmás, olyannak kell lennie annak, akinek képe. Ebből viszont jogosan is egyértelműen következik az, hogy az igét nem nevezhetjük teremtménynek, hiszen képmása az Atyának. Aki azonban a teremtmények közé sorolja a lelket, mindenképpen ezek közé fogja számítani a fiút is, ezekkel káromolja az atyát is, mivel képmását becsmérli. Tehát itt egy küzdelemről van szó, ami a Szentlélek istenségét elismerteti ő. Szent Atanázius, és azt mondja, hogy ha egyiket tagadod, egyik istenségét szükségképpen tagadod a másikat is. És akkor tagadod a Szent Háromságot is, ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy megtartsuk mindháromnak az istenségét, úgy, hogy nem vallunk három Istent, hanem egy Istent vallunk egy isteni természetben. És aztán utána még folytatja az első határvonalat és a másodikat áthágva enyhébb fenyítés alá esik az az ember, aki viszont a harmadikat nem veszi figyelembe, az már nem részesülhet megbocsátásban. Azt mondja Szent Pál apostol, hogy minden bűn megbocsátást nyer, csak az nem, aki a szent lelket káromolja. Ez valójában az a bűn, aki megáltalkodottá válik a Szentléleknek, semmiféle sugallatára nem akar megjavulni, hanem megrögződik a bűnben. És nyilván az ilyenen nem lehet segíteni. Ezt jelenti a Szentlélek elleni bűn. És aztán valamiképpen olyasmit mond, ő is idézi, mint a Szent Efrén a Ditaszerianhoz, hogy mi még bizony elég sok dolog hiány vagyunk, sok dologban tudatlanok vagyunk, és ő is idézi az Úr Jézust, amikor azt mondja, az üdvözíti a tanítványoknak mondott, még sok mondani valón volna, de nem vagytok hozzá erősek, de amikor eljön a Szentlélek, ő majd megtanít titeket. Hát igen, mi ezt valljuk a pünköstben, hogy a Szentlélek nem egy pillanatra jött el, nem is egy esemény volt csupán, hanem föntartja is, megteremtette az egyházat, és adja továbbra is az ösztönzéseket, inspirációkat, hogy sok mindent megértsünk. Ezért is lehet dogma fejlődés. Ugyanazt az igazságot még mélyebben ismerjük meg. És ez valamiképpen olyan, mint az emberi és az emberiség fejlődése, hogyha veszem az egyház fejlődését, és benne az ember fejlődését. Hogy nekünk nyitottnak kell lenni a Szentlélekre, és nem elegendő az első áldozási, a bérmálási hitünk, hanem mélyülni kell benne. És a Szentlélek Jézus tanítása szerint, aki nyitott a fogadására, az megkapja, hogy megértsen olyan dolgokat, amit korábban nem értett meg, és Isten titkai valamiképpen az idő múlásával egyfajta gazdagodást is jelentenek, mert Isten titkaiból egyre többet értünk meg. Adja Isten, hogy ez a pünkösd is ebben is segítsen bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió Celdömölk, FM 92,5.
Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.